Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Hare Krishna, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja, és a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandharvika Préma Dévi Dászi. Egy rendhagyó adás, hiszen nem Budapestről jelentkezem, hanem éppen Krishna völgyben ülök a vendégvezető hölgyel, Kundaváli Dévi Dászival, aki hány éve is vendégvezetős köcsit Krishna völgyben? Már több mint 10 éve foglalkozik ezzel. Most éppen számolgatja az ujjain, hogy mennyi. Köszöntelek itt a stúdióban.
Én is mindenkit köszöntök.
Nem Krishna völgyről szeretnélek kifejezetten fogadni, bár rengeteget lehetne beszélni az itteni életmódról és gazdálkodásról is, de inkább filozófiai kérdésekről szeretnélek ma kérdezni, mert te magad is egy ilyen gondolkodó típusú ember vagy, aki szeret elmélkedni, és hát nagyon sok ember rá kerülsz kapcsolatba nap mint nap, akiknek el kell, hogy magyarázd azokat az alapvető fogalmakat, elképzeléseket, amik a védikus írásokból ismertek számunkra, úgyhogy nem idegen neked ez a terület, hogyha olyasmiket kérdezek, amik szerintem egyébként a hallgatók fejében is sokszor megfordulnak. Mint például, hogy mi az a karma, mi az önmegvalósítás, hová vezet, mit lehet elérni bizonyos lelki folyamatok gyakorlásával, mit jelent a lélekvándorlás például. Szerintem akár erre rá is térhetünk, hogy mit jelent a lélekvándorlás, mert hogy nagyon sokszor hallunk róla, nagyon sokféle elképzelés van róla, de talán érdemes egy picit tisztába tenni, hogy hova vándorol a lélek.
Hát igen, érdemesebb ott kezdeni, hogy egyáltalán ki a lélek. Mert ugye ha valakit megkérdezünk, akkor azt mondja, hogy nekem van lelkem. De ha nekem van lelkem, akkor az azt jelenti, hogy a lélek egy tőlem független dolog. És amikor én eltávozok, akkor mi lesz azzal a lélekkel? Vagy esetleg jobban hangzik úgy, hogy én vagyok a lélek, akinek van egy teste, ugye, amit itt hagyhatunk, ahogy Jézus is mondta, hogy porból lettünk, porrá leszünk. Tehát ez a test. És miért a porból? Mert ez a test ugyanabból az 5 elemből van, amiből ez a föld, ugye a föld, tűz, víz, levegő, éter. De hogyha úgy kutatást végzünk, akkor kiderül, hogy a növények, az állatok teste ugyanebből az 5 elemből van, és minden tárgy ebben a világban, illetve minden maga a föld is, ugye ez az 5 elem. És akkor feltennénk a kérdést, hogy akkor mi a különbség a tárgyak, a növények, az állatok, és illetve a mi testünk között. Uh-huh. És hát ugye ez a válasz, ugye fizikálisan semmi, de akkor ugye azt mondják, hogy hát a lélek.
Igen, és mert akkor sokan ugye azt mondják, hogy az állatoknak, meg a növényeknek nincs is lelkük, ugye, akik arra hivatkoznak, hogy lehet vadászni nyugodtan, igen, például azok, ugye erre hivatkoznak, hogy az állatnak úgyis mindegy, mert nincs lelke.
Hát pedig ugye, itt most már ugye nézzük, hogy akárhogy telik az idő, és telnek az évmilliók, mégsem történt az, hogy valaha is egy tárgy magától megindult volna, vagy kommunikált volna, vagy szaporodott volna. Még ugye az élő lényeg mindenképpen, és ugye ez a tudat, vagyis hát a lélek ugye jelenléte.
És de nem lehet, hogy a tudat létezik lélek nélkül?
Igazából, ha megfigyeljük, hogy manapság már elérhető egy olyan gyakorlat, hogy akár kiléphetünk a testünkből, vagy visszavezetnek minket előző életünkre, vagy ugye például gyerekeknél van egy gyakori tapasztalat, hogy vissza tudnak emlékezni előző életükre, vagy vannak, akiknek vannak ilyen emlékei előző életből, hogyha ez a emlékezés, a memória, és mindezek a tudat, és ezek a dolgok ugye az agyba lennének, ugye, ami a testünk konkrétan fizikálisan, akkor ez lehetetlenség lenne, hogy mi ezekre visszaemlékezünk, mert azt már eltemettük. Uh-huh. Tehát ugye ez egy sokkal finomabb síkon van. És Igazából én jobban szeretem a lélek helyett az önvaló szót használni, mert a lélekre már alkottunk egy hamis képet. Uh-huh. És akkor így ugye úgy hívhatnánk, hogy az eredeti testünk ugye az a lélek. És akkor hát egy autó és autóvezető példájával a legkönnyebb megérteni, hogy az autó is ebből az öt elemből áll, amíg nem jön benne autóvezető, nem képes semmire, csak ott állni az útszélén, akár amíg el nem korhad, el nem tűnik, de ha belül egy vezető, akkor tudja használni azt az autót egy ideig, tud vele intelligensen közlekedni, tud kommunikálni, tud az autó enni, inni, és akkor ugyanígy, amíg lélegezni, amíg mi ugye ebben a testben vagyunk, és mi használjuk ezt a testet, akkor ugye alkalmasak vagyunk ugye használni akkor intelligensen ezt a testet, és ez így sokkal érthetőbb, hogy akkor miért van mindig több vágyunk, mint amit kaphatunk ezen a testen keresztül. Mert hogyha az autóvezető szomjas, de benzint tölt a kocsiba, akkor egy pillanatra úgy tűnik, mintha oltotta volna a szomját, de aztán utána csak érzi, hogy a szomja csak inkább nőtt, és akkor kell egy következő, és akkor ugyanígy, amíg az élvezeteknek élünk, és kielégítjük a vágyainkat, addig mindig kapunk egy picit, de a belső szomjunk az csak növekszik.
De honnan tudhatjuk azt, hogy mikor öntünk éppen benzint a motorba, vagy mikor adunk inni a sofőrnek?
Hát ez a test ugye nem örök. Kapjuk egy ideig, használjuk egy ideig, és ugyanúgy azok a örömök, amik ilyen pillanatnyiak, amik ugye a testen keresztül, az érzékeken keresztül adnak nekünk örömöt, azok csak egy kis szikrák, nem maga a tűz, és azok csak egy rövid ideig, hát nézzük meg, elmegyünk szórakozni, akkor másnap hogy nézünk ki? Vagy iszunk alkoholt, megint hogy nézünk ki másnapra? Tehát, hogy igazából nem tesz minket boldoggá hosszú távon, csak egy pillanatnyilag ad valami kis örömöt. És nekünk ugye tett cél, hogy maga, aki én vagyok, találjam meg a saját boldogságomat, és ez egy belső folyamat. És hát érthető is, ugye, amikor több érzelmi kapcsolatunk van, már az mennyivel kielégítő, már időskorban legalább arra vissza lehet emlékezni, mint ezek a pillanatnyi örömök. Ezért van az, hogy itt a fogyasztói társadalom, és ahogy egyre többet kapunk, igazából az elégedettség csak egyre csökken. Mert közben elhanyagoljuk azokat a érzelmi kötődéseinket, kapcsolatunkat és élményeket, amiből már egy picit mélyebb dolog jön. De a teljes belső, amikor az önvalót tápláljuk, akkor az meg már felbecsülhetetlen örömöt tud adni. És hogyha megnézzük, mik a fő igényei, amik ugye eredendően az önvalónak a részei. Ugye, ha Istent egy naphoz hasonlítjuk, mi vagyunk a napsugarak, minőségileg igazából majdnem egyezünk a nappal, de a helyzetünk más, és sokkal parányibbak vagyunk, és akkor így az eredeti természetünk a teljes boldogság, a mindenről való tudás, az örök élet, az örök ifjúság, a félelem nélküliség, és akkor lehet is látni, hogy ezekre minden ember vágyik, pedig általában nincs olyan vágyunk, ami nem létezik. Mert létező dolgokból formálunk a saját magunkra vágyakat, és ezek a dolgok, hogy valaki el akar érni a teljes boldogságot, ez minden emberben benne van, holott senki nem kapta meg. Vagy az, hogy valaki a halálig kíváncsi marad. Ugye ott van ez a tudásszomj. Vagy a halál az igazából tabu téma. Nem beszélünk róla, nem is tudunk rá készülni, mert az, aki én vagyok, nem is ismeri a halált. Illetve egy tapasztalat, hogy öregszik a test körülöttünk, de belül nem öregszünk egy kicsit sem. Örök ifjak vagyunk, és ezek ilyen belső majdnem bizonyítékai annak, hogy mi függetlenül van egy létezésünk a testünkön túl, akik valójában vagyunk.
De akkor azt mondod, hogy aki, tehát azok az élő lények, akik, most azt akartam mondani, hogy akiknek van lelkük, de tehát már ezt tudjuk, hogy ez rossz megfogalmazás, tehát, hogy az élő lények, re jellemző az, hogy mindannyian boldogok akarnak lenni, akkor végül is ezt mondod. Hát
ez a lényeg, igen.
És egy növénynek mi okoz boldogságot? Vagy ő hogyan tudja elérni a boldogságot?
Hát nyilván más intelligenciával rendelkezik egy állat, egy növény és egy ember. És akkor ugye mindenki a saját kis tudatállapotának megfelelően igyekszik ezt a boldogságot elérni. Hát lehet látni, hogy a növények úsznak a nap felé, mert ugye a túlélés is beletartozik ugye ebbe a dologba, hogy minél ugye többet tudjon inni, stb. Stb. Tehát az igények ott vannak. De ugye magyarázzák a védek, hogy az ember kap egy magasabb intelligenciát, amivel megértheti az élet értelmét, és egy sokkal magasabb boldogság érdekében is tud előrelépéseket tenni ezzel az intelligenciával. És ezt kéne kihasználni igazából az életbe. Ha nagyon nem használjuk ki, akkor igazán egy kicsit úgymond elpazarolunk egyfajta lehetőséget, amit kapunk ezzel az emberi születéssel.
De akkor a
fejemelkedést és a boldogsághoz való közeledést.
Akkor végül is az életünknek az lenne a célja, hogy ezt a fajta felsőbbrendű boldogságot megtapasztaljuk?
Igen, de ugye kapunk egy szabad akaratot is mellé, és akkor ezzel mindenki tud élni, és akkor a saját döntéseinek megfelelően élünk vele. Itt a fő probléma, hogy igazán dönteni akkor tudunk, ha már van tudás mindenről. És inkább itt az a szomorú, hogy a mi szabad akaratunkkal nem tudunk eléggé élni, mert egy bizonyos tudás hiányában vagyunk legtöbben. És ezt a tudást, ezt mindenkinek érdemes hallani, érdemes tudni, ezt Isten közli velünk, és hogyha ezt úgy mélyebben megértjük, akkor könnyebb ez az irány, hogy melyik felé teszek lépéseket, melyik utam felé, és milyen döntéseket hozok a boldogság irányába. A tudás az hatalom, az gazdagság mindenképpen, és utána még mindig dönthetünk bárképp, ugye, bárhogyan. De a tudás az mindig az előrelépésünket segíti, és akkor itt egyikus, tehát hogy igazából azzal, amit én mondani szeretnék ezzel, senkit nem arra akarok inspirálni, hogy forduljon el a saját hitétől, de az, hogy a védákat olvassuk, az mindenkinek hasznos. Ezek a könyvek 5000 éve lettek leegyezve, és a nagy része az a mindennapi életre ad jó tanácsokat. Van egy része, ami az istenkeresőknek van, de a nagy része az általában egy életmódot tanít, hogy hogyan tudjunk igenis sikeresek és boldogak lenni akár ebben a világban.
Na most térjünk vissza az eredeti témánkhoz, ugye a lélekvándorláshoz, mert arról még nem esett szó, hogy hogyan kapcsolódik ez a boldogságkeresés ahhoz, hogy a lélek egyik testből a másikba vándorol, és hogy ez egyáltalán meddig tart.
Hát ehhez már tudatosan kell keresni, tehát igazából a lélekvándorlás az egy természetes következmény, mert amikor ugye ez a test, ez már elrongálódik, vagy a karmájának megfelelően már aki benne lakó, ugye, tehát én magamnak el kell hagynom ezt a testet, akkor elfogadunk egy újat. De az, hogy ez az új, ez milyen lesz, ez már igazából a karma fogja meghatározni, hogy ebben az életben milyen vágyaim voltak, és ebből milyen tetteket hajtottam végre. Ennek megfelelően lesz egy külső, egy családom megszületek, bizonyos lehetőségekkel, egy hely, ahol élni fogok. És akkor így megyünk egyik testből a másikba, amit végül egy hit sem tagad igazán, csak lehet, hogy nincsen annyira kifejtve, hogy, mert ugye még a Biblia is azt mondja, hogy porból lettünk, porrá leszünk, ez a testre igaz, de aki én vagyok, az folytatom az utamat, annak megfelelően, hogy most hogyan éltem. És az az útfolytatás, azt is kell valamilyen testben tenni, tehát mindenféleképpen az út az folytatva van, és akkor annak lesz ugye egy eredménye, és akkor olyan lesz ez a test is a következő. De itt már belefutunk a karma témába.
Hú, egy újabb fogalom. Még mielőtt rátérünk a karmára, lenne egy kérdésem. Visszakanyarod egy picit a boldogsághoz, hogy a krisnásokról azért úgy általában tudják az emberek, hogy tartanak bizonyos, elég szigorú szabályokat. A szabályozott élet, vagy az úgymondott ilyen lemondott élet milyen relációban áll ezzel a boldogságkereséssel? Mert az ember azt gondolná, hogy ha az ember sanyargatja magát, akkor az semmiképp sem vezet boldogsághoz, vagy az egyfajta ilyen visszafojtottság, vagy elnyomja az ember így az érzéseit, vagy a vágyait, hogy lesz ebből mégis boldogság? Furfangos kérdés?
A sanyargatást azt Isten se várja tőlünk, főleg nem ebbe a korban, nem ez a folyamatunk, de a kötelességek végzése az igen. És a kötelességek végzéséből mindig jön egy boldogság eredmény. És ezt megfigyelhető a régi életben, hogyha megnézünk régi öregeket, ők boldogok voltak, de mindig nagyon komolyan végezték a kötelességeiket. Egy szempontból emiatt ugye nem kímélték magukat. És ez egyenesen arányos. Ha végezzük tisztán a kötelességünket, főleg ha még Isten útmutatása alapján, az nem lehet, hogy ne vezessen boldogsághoz, míg azt mondja Isten, hogy ha csak a vágyainkat igyekszünk kielégíteni, akkor ez egy pillanatra ad valami örömöt egy percre, de utána mindig jön belőle nehézség vagy szenvedés. És ez egyértelmű. Nézzük meg, hogyha mondjuk egy gyerek nevelésbe belerakjuk azt az erőfeszítést, akkor egy szempontból a kötelesség végzésével neveljük a gyereket, több lemondással jár, és de végül az lesz, hogy lesz egy nagyon jól nevelt gyerekünk, aki nagyon illedelmes lesz, szeretetteljes lesz, jól fog tanulni, tud viselkedni, tudja tisztelni a szüleit, és ebből egy nagyon jó, áldott kapcsolat fejlődik, és boldogság az eredménye. Ha viszont mondjuk egy gyereknevelésből is csak mindig a könnyebbséget akarjuk kivenni, és csak elviszük mindig a gyereket egy játszóházba, vagy csak tele tömjük ajándékokkal, vagy inkább kiszolgálom, mert egyszerűbb, mint megtanítani őt, hogy hogyan tudja magát kiszolgálni, abból az lesz, hogy a gyerek lehet, hogy szemtelen lesz, vagy a fejünkre nő, se a gyereknek nem jó, se a szülőnek, és a gyerek meg nehezen fogja megállni a helyét az életben, mert a mentalitás már el van ültetve gyerekként. Vagy ha mondjuk az ember egészségesen eszik, akkor a kötelességeinek megfelelően mondjuk betartja, vagy akár vegetáriánus, az is egy nagyon jó dolog, az kedvező a sorsunknak, akkor abból mindig boldogság lesz, jó sorsunk lesz, és jámborodik a szívünk, ha viszont mondjuk csak az élvezeteknek eszünk, akkor előbb-utóbb betegek lehetünk, kaphatunk gyomorfekélyt, vagy bármilyen más dolgot. Tehát, hogy ugye a kötelességek végzése egyenesen arányosan a boldogsághoz vezet, még hogyha először nem is úgy tűnik. Ugye van ez a mondás, hogy ami először ugye méznek tűnik, az utána később méreggé válhat, még ami először méregnek tűnik, az később nektár lesz belőle.
Jó, érzékletes példák voltak. Jó, a karma törvényére majd egy kis zene után térünk rá, úgyhogy várjuk vissza a hallgatókat, Góranga. A Védikus Kultúra magazinja, és Krisna völgyből köszöntöm a kedves hallgatókat,
ahol éppen Kundavani Dévid Ászival, Krisnavölgy egyik legrégebbi vendégvezetőjével beszélgetünk olyan témákról, amik közismert témák, viszont kevéssé ismert témák. Mint például, ahogy az előző részben beszélgettünk az önvalóról, a boldogság eléréséről, és a lélekvándorlásról. És az előző részben már pedzegettük a karma törvényének az elméletét. Nagyon sokféle félreértés kering a karmáról, úgyhogy most én szeretnélek megkérni, hogy tisztázzuk konkrétan, hogy mit is jelent ez a karma tulajdonképpen, hogyan működik.
Igen, én is szoktam kérdezni a vendégeket, hogy ki az, aki hallotta ezt a szót, és így azért az emberek zöme már hallotta, de hogy így pont mit is takar ez a karma, ezt kevesebben tudják. Hát egy szempontból a sorsunk, de ugye itt igazából az van, hogy a sors az nem más, mint ugye a tetteinknek az eredménye, ami egyfajta következmény. Tehát Isten ő nem ad nekünk sorsot, hanem egyszerűen csak egy szempontból felelősek vagyunk a tetteinkért, vagy mondhatni, hogy a tetteinknek van egy következménye. Ideges vagyok, és idegességembe belerúgok a küszöbbe, az fog fájni. Nem kell, hogy Isten közben lépjen ebbe, csak egy ilyen természetes következmény. Csak nem mindig olyan egyértelműen látjuk. Tehát, hogy mit tudom én vitába elegyedek a barátnőmmel, akinek ott van a férje is, és akkor valahogy elszáll a fejem, és így megpofozom a barátnőmet, akkor valószínűleg a férj segíteni fog, és leállít engem, lehet, hogy visszaadja nekem, és akkor én fogom érteni, hogy én miért kaptam vissza egy pofont.
De az a férjnek nem a karmája, hogy ő neki meg kell téged pofozni?
Eszközök vagyunk, tehát ahogy így a fogaskerék így illeszkedik egyik a másikba, a karma az így működik rajtunk, tehát mi beteljesítjük egymás karmáját, és elkövetünk újakat. Ez egy ilyen szövevényes dolog, ez a karma, de a lényeg, hogyha nincs ott a férj, vegyük egyszerűbbre példát, csak pofonvágok valakit, és ő visszaadja nekem, akkor én fogom tudni, hogy miért kaptam. Az nagyon egyértelmű lesz. És akkor ott kell, hogy tudjam vállalni annak a tettemnek az eredményét, lehet, hogy bocsánatot is kérek az illetőtől. A probléma akkor van, amikor ez a tettemnek az eredménye nem azonnal jön, hanem kicsit később.
Igen, éppen ezt akartam mondani, nem mindig egyértelmű azért, hogy
nem kapjuk a pofont. Nem, mert ha ellopok valamit, akkor idő még megtalál a rendőrség. És ott kérdés, hogy vállalom-e ezt, vagy elmenekülök esetleg Mexikóba, és akkor ott nem biztos, hogy elkap, de akkor lehet, hogy majd következő életembe kap el, és ártatlanul ülök börtönbe. Vagy vegyünk vissza ezt a megverést, valakit 20 évesen valakivel verekedek, utána még jó pofának találom, ellopok valamit a boltból, utána 50 évesen jön velem szembe sötét alak, megver, elveszi a pénztárcámat, akkor már nem fogom érteni, hogy ez az én tettemnek az eredménye, hanem ott már azt a szemét fogom hibáztatni, aki megvert. Uh-huh. De hogyha esetleg előző életemben követtem el egy nagyobb bűnt, és következő életemben egy ártatlan személyként bűnhődöm egy háborúba, még lehet, hogy gyerekként, akkor már eljutunk odáig, hogy Istent is hibáztatjuk. Tehát, hogy igazából megtanulni azt, hogy mindenért magunkat felelősnek tenni, ez nem egy könnyű dolog. De végül is a karma törvénye erről szól, de ha ezt valaha meg tudjuk tenni, ezzel világbékét tudnánk teremteni. Sose mutogatnánk egymásra. És sose akarnánk más javát használni, ha nem értjük, hogy mindenkinek annyi van, amennyi jár. És ez a béke képlete is egyben. És nézzünk meg egy egyszerű példát, mondjuk én a gyerekemet egész gyerekkorában tanítom, hogy ne menjen át a piros lámpán, felnő, önállóan közlekedik a forgalomban, és ő úgy dönt, hogy hát, neki sietni kell, ő mégis átmegy a piros lámpán, akkor baleset érheti, mert elütheti az autó. Se nem az anya küldte oda a kocsit, se nem az anya a felelős ezért az eredményért, hanem ez egy következmény a döntésért. Tehát Istent, őt nem lehet felelősíteni azokért a dolgokért, amiket minket ér, mert ő mindenkit egyformán szeret, és akkor nem lennének ilyen szélsőséges sorsok, hanem a karma törvényének ez a lényege, hogy mindenki a saját élete kovácsa. Viszont az, hogy tudjam, hogy mi a jó, mert ugye én csak jól akarok cselekedni, de nincs tudásom arról, hogy mi a jó, akkor nagyon nehéz jól cselekedni, és akkor igazságtalanságot fogunk tapasztalni. Ezért a tudás, az újra és újra mondom, hogy ez egy, az egy kincs, és akkor az ember akkor tudja, hogy milyen tettekért, milyen következmények jöhetnek, és akkor utána tudunk felelősséggel dönteni, mert ha én a gyerekemnek nem tanítom, hogy ne menjen el a piros lámpán, az nem mentesíti attól, hogy nem ütheti el az autó. Tehát a tudás az még mindig egy lehetőség, azzal mindig előrébb vagyunk. És azt mondta Prabhupád, ugye ez a személy, aki ezt a védikus tudást elhozta Indiából nyugatra, hogy ez lenne az első dolog, amit tanulnunk kéne. Ki vagyok én, és hogy működik a sorsom? Milyen eredménnyel jár, mert ez igazából a boldogság és a sikernek a kulcsa.
Van olyan tett, ami, vagy olyan dolog, ami történik velünk, ami nem karma? Szóval honnan lehet tudni, hogy mi az, ami karma, és mi az, ami nem karma? Vagy egyáltalán van olyan?
Igazából a karma az a kapcsolatainkban is nagyon megnyilvánul. Tehát egy veszekedés is. Igazából mi történik? Amit Jézus is mond a Bibliában, szálka, gerenda. Tehát valaki piszkálgat engem, ugye? Egy szálka nekem. Mert piszkálgatja az én természetemet, amit magamba észre kell venni. És akkor ugye sose azt kellene, hogy megmagyarázom a rossz szokásaimat, vagy a mondjuk félreértéseimet, hanem inkább keresem magamba azt a tulajdonságot, ami annyira zavar abban a másikban, mert lehet, hogy korábban én követtem el ezt a hangulatot valaki fölött, és akkor szintén nem egymásra kéne mutogatni, mert valakire mutatunk egy ujja, közben három új mutat felénk. Tehát ugye ez ugyanúgy ott van, még a keresztény tanításokban is. És amikor azt mondja Jézus is, hogy megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Az is a karma törvényéről beszél, csak lehet, hogy nem annyira egyértelmű első olvasatra, mert a kő már azért jön, mert az egy előző tettünknek az eredménye. Uh-huh. És hogyha én azt megbosszulom, akkor újra elkövetem, amiért kaptam, és ezt játszhatom életről életre. Uh-huh. Ha viszont nem adom vissza, az nem azt jelenti, hogy akkor én hagyok egy embert ártatlan, tehát hogy úgy, hogy bűnkövetett el, és én csak hagyom, hogy ő meg bárkit bántson, és akkor megtorlatlanul, hanem nem kell aggódni, mert a karma törvénye rajta is dolgozik, és majd neki jön egy kő, csak ne tőlem jöjjön. Uh-huh. És ez akkor így működik, és igen, beteljesítjük egymás karmáját. Viszont ugye van szabad akaratunk, a szabad akarattal mi dönthetünk, és akkor ezek újabb és újabb karmát eredményeznek nekünk.
Van olyan folyamat, ami által meg lehet szabadulni a karmától, vagy egyáltalán meg lehet szabadulni, vagy csak ennyi, hogy akkor nem dobok vissza a kővel, vagy tehát, mert valami reakció mindenre logikusan következik. Tehát olyan nincs, hogy valaki nem cselekszik. Vagy
igen,
nem
ez egy kevésbé tanított filozófia, mert ugye azt szoktuk, hogy legyünk jámborak. És hogyha jámborak vagyunk, akkor ez nekünk jó. De a jámborság az még mindig karmával jár, csak egy jó karmával.
Hát meg én nem hiszek abban, hogy van olyan tett, ami mindenkinek jó. Hát bizonyos embereknek lehet, hogy jó, bizonyos embereknek meg nem biztos, hogy jó.
Hát ami egyezik a szentírásokkal, tehát amire Isten azt mondja, hogy jó, akkor az mindenek felett jó, tehát azt te hittel el lehet hinni, hogy ez egy jó tett. Más kérdés, hogy ki hogy reagálja le a karmája miatt, vagy előző életében lévő sérelmek miatt, ami a szívébe van, a következő életébe szembe találkozik impulzusokkal, akkor felébred benne a múltjában ért dolgok, és aszerint fog reagálni. Ezzel akár ki is mondhatnánk amúgy, hogy mi egy szempontból nem élünk a mának. Tehát, hogyha mi a vágyaink szerint élünk, a szokásaink szerint élünk, amit hozunk a múltból, mert még a testünk is a múltból hozott dolog, a sorsunk is a múltból jövő dolog, és mi mindig fölébresztünk egy impulzus magunkba azzal, hogy mi jön velünk szembe, akkor mi igazából mindig a múltunkra reagálunk, mi a múltunkban élünk. Tehát carpe diem, élni a mának, azt úgy lehet, ha felül emelkedünk ezen. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem van egy célom az életbe, és én alárendelem a velem szembe jövő impulzusomat a cél érdekébe, és fölé emelkedek, hát ezt jelenteni a tudatos élet. Ha tudatosan élünk, egy proaktív módon, akkor élünk a jelenben. Mert különben csak a múlt rángat minket. És ugye ez a karmánk miatt van. Uh-huh. Hát nem tudom, ez mennyire volt befogadható, de valamennyire érthető, hogyha mit tudom én, valaki nagyon híres akar lenni. Akkor lehet, hogy az életében van millió dolog, ami ellenkező irányba vinni, hogy eleve szegény családba született, nincsen olyan segítség, ami e felé vinné, semmi látszat nem mutat arra, hogy neki erre bármikor lenne esélye, de hogyha nagyon kitartóan küzd, és mindent alárendel ennek a célnak, akkor előbb-utóbb beteljesülhet ez a vágya. Úgy, hogy nem foglalkozik azokkal a látszott dolgokkal, amik ugye igazából visszatartanák őt.
Ez most egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert szóval én már sokszor így elgondolkoztam, ez, hogy ugye vannak olyan emberek, akik nem tudom, most például okáért elindulnak valami tehetségkutató versenyen, és kiderül, hogy mondjuk iszonyú jó énekesek, és pillanatuk alatt nagyon-nagyon sikeres, befutott művészek lesznek, viszont mások, akik meg ezerrel tepernek, azoknak meg egyszerűen soha nem jön össze. Vagy csak esetleg túl korán föladják, hogy hol van az a határ, amikor azt mondja az ember, hogy na jó, ezért nem érdemes most már tovább küzdeni, mert egyszerűen nincs benne a karmámban, szóval akkor inkább választanom kellene valami más utat, ami az én utam, mint hogy olyasmiért teperjek, amiből sosem lesz semmi, mert nincs benne a karmámban.
Tehát a karmánk az egy lehetőségek tárháza az életünkben. És akkor meg lehet élni tol-tol-tolig. Tehát van egy határ, amin túl nem tudunk menni, ezért érdemes az asztrológiát nézni. De ugye az asztrológiában ott bizonyos lehetőségek vannak leírva, és ezeket a lehetőségeket több területen is ki lehet élni. Tehát ezek ilyen analógiák, úgy hívják őket. Tehát mit tudom én, egy karmában van valami utazás mondjuk, az lehet utazás is, de lehet akár, mit tudom én, lakáscsere, vagy egy változás az életünkben. Tehát, hogy az, hogy nekünk a karmánkban mi van, az több dologban ki lehet élni, vagy több oldalról tud jönni. Egyik oldalon, mit tudom én, elmegyünk külföldre, mert ott jobban fogok keresni, akkor lehet, hogy itt Magyarországon valami más oldalról jött volna az a többlet, amit utána megélünk mondjuk a pénz oldaláról, de az is lehet, hogy ott külföldön most, ami van az egész karmánkban az életben, most egy pár évig azt összeszedjük, utána meg majd nélkülözni kell. Tehát, hogy ami jár, azt megkapjuk valahogy az életünkbe, de úgy nagyon annál többet nem, de az biztos, hogy Isten ettől független ott van a szívünkben, és igyekszik minden vágyunkat teljesíteni. Tehát ez ott van, és akkor az asztrológiát, vagy a karmikus lehetőségeink szerint, akkor tudnak teljesülni a dolgok.
Honnan tudhatjuk azt, hogy egy tettünk jó karmát eredményez, vagy rosszat? Mert olyan sok nézet van, hogy nem tudom, például, ha elajándékozom a szervemet, akkor azon jót teszek-e, vagy rosszat teszek, mert mondjuk meghosszabbítom egy olyan embernek az életét, aki egyébként lehet, hogy nem tudom, molesztálja a gyerekeket, vagy tehát, hogy hogy lehet ezt megállapítani, hogy mi az, ami jó?
Hát a mi filozófiánk, hogy mindig Isten útmutatását kövessük. Tehát, hogy az a jó, amire Isten azt mondja, hogy jó. És ez az egy, amiben biztosak lehetünk. Mert a világ folyamatosan változik, a felfogás folyamatosan változik, a kultúrák mindenhol másak, az emberi jellem az, ami sose változik, és ami az embernek szóló tanok, azok örökek és örökzöldek, mivel az emberi jellemre nem tapad, vagy nem befolyásolja sem a kor, sem a kultúra, sem a hely, sem a bőrszín. És akkor van egy általános norma, mert a mai világban már azt meghúzni, hogy mi a normális, az nagyon relatív, mert ez már egy országon belül is változik, akár 10 évente, nemhogy még világszinten. Tehát, hogy a védikus tudás, amit mi is követünk, az, az emberiségnek szóló norma, amit ha az ember gyakorol és elfogad, akkor ugye puding próbálja az evés, akkor fogja tapasztalni az eredményeket, hogy ennek jó eredménye van. Ezért mi mindig azt követjük, amit Isten közöl a számunkra, és akkor ebben nincsen csalódásunk. Mert különben csak az emberi elmére tudunk hagyatkozni, és azt látjuk, hogy mennyire sokféle dolgokat, ugye a filozófusok, ki így gondolja, ki úgy gondolja, így már nehéz megtalálni az igazságot.
Van-e arra módszer, hogy az ember megszabaduljon ettől az iszonyú tehertől, amit a karma jelent? Mert ez végül is az élet teher?
Fordulunk. Igen, egy teher, bár kérdés, hogy hogy éljük meg, tanításnak tudjuk-e megélni, vagy teherként éljük-e meg. Ugye ez nagyon sokat számít a tudatállapotunkon, hogy hogyan kezeljük a karmánkat. De igen, van módszer a karma ugye, megszabadulására, és ez az, hogyha felégetjük ezt a karmát, úgymond. Erre a mai világban kaptunk egy gyönyörű eszközt, egy mantra formájában. Ugye a mantra egy rendelkezik egyfajta hangvibrációval, tehát hogyha kimondjuk, akkor annak van egy hatása. A régi korokban technikai eszközök helyett is használtak mantrákat, tehát hogy mint a mai világban meg lehet nézni, hogy használnak energiákat gyógyításra. Vagy akár eszközök megmozdítására használják már a telepátiát, tehát nagyon sok ilyen finomabb dolgot használnak, a régi korokban nagyon sok mantrát használtak. A mai korunkra is van egy mantra, amit általánosan használhat mindenki, ez nem függ vallásosságtól, nem függ hittől, és ez igazából nem más, mint már az egyre közismertebb Hare Krishna mantra. Uh-huh. Ez úgy szól, hogy Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ami nem más, mint egy karmát égető mantra. Ahányszor elmondjuk, mindig kitörlődik egy tettünk eredménye, és így, ha megfelelő mennyiségben mondjuk, akár az összes karma is eltűnhet egy élet alatt. És ez egy gyakorlata nálunk, hogy megadott mennyiségben mondjuk a Hare Krishna mantrát, hogy még ebben az életben felégessük az összes karmát, illetve mindazok a tettek, amit nem magunknak végzünk, hanem felajánlunk Isten örömére, az karmamentes tettnek számít.
És honnan tudhatjuk azt, hogy megszabadultunk a karmától, hiszen nem tudom, hogy a krisnások között, akik mondjuk nagyon-nagyon sokszor mondták el a Hare Krishnát, akkor az azt jelenti, hogy ők soha nem lesznek betegek, senki nem fogja őket megpofozni, vagy akkor ő honnan tudja, hogy ő megszabadult? Hogy
hát igazából addig élünk, amíg van karmánk. Tehát ugye a karma ledolgozása egy szempontból az életünk, ami alatt készítünk egy új karmát, amit következő életünkben ledolgozunk. Uh-huh. És akkor
De ha Istennek ajánljuk fel a tetteinket, akkor azzal
már... Már újat nem, vagy legalább kevesebbet, mert hát azt nagyon figyelmesen kell csinálni, mert óhatatlanul is mindig kell önvizsgálatot végezni, hogy biztos Istennek ajánlottam én azt a tettet. Tehát ugye ez jelenti, hogy így... Ez jelenteni tudatosság, hogy akkor, ha neki ajánlom, akkor rá is gondolok. Uh-huh. Ahhoz, hogy az ember az 1-24 óráját valójában Istennek ajánlja, az már egy elég mély meditáció. Uh-huh. Tehát Hare Krishna mantrát nem lehet nélkülözni uh-huh. semmiképpen a karma tisztulás útján.
Na, akkor, hogy mindezt megemésztessük egy kis zenei...
Egy kis Hare Krishna.
Egy hallgassunk egy kis Hare Krishnát, és tisztuljunk. Még találkozunk.
Krishna.
Ez még mindig a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és Kunda Válival beszélgetünk izgalmas témákról, mint amilyen a lélekvándorlás, az önvaló, a boldogság elérése, a karma törvénye és annak szövevényes mi volta. És az előző részben nagyon sok mindent hallhatunk a karmáról, és hogy hogyan érhetjük tetten a saját életünkben. De vajon miben segít az nekünk, hogy most erről a karma dologról beszélgetünk, és próbáljuk megérteni, hogy hogyan működik a karma? Miben segít nekünk ez? Érdemes ezzel a kérdéssel egyáltalán foglalkozni, vagy csak úgyis minden karma, aztán elfogadjuk az életünket?
Hát ez egyik legfontosabb dolog az életünkben. Úgyhogy ezek én a legtöbbet foglalkozni igazából. Ez lenne az első, amit meg kéne tanulni az iskolába, ugye ezt mondta Prabhupád is, lelki tanító Indiából. Miért? Mert ez lesz az eredménye a következő életünknek, és az, hogy az milyen lesz, hogy valami pokoli életünk lesz, vagy valami nagyon jó életünk lesz, már ebben is nagyon sokat segít. Illetve segít abban is, hogy megértsük, hogy lehet, hogy nem jó helyen vagyunk. Hogy nem ez az a nyugodt hely, amit mi keresünk. Mert akárhányszor megszületünk, akármilyen jó sorssal, valami nehézség mindig lesz. A testünk már önmagában nehézséget okoz. A vágyaink, a gondolkodásunk, más élőlények, annyi az időjárás, annyi minden behatás van, ami mindig betegségek zavarják az életünket. És Isten azt mondja, hogy igazából ez a világ csak egy visszatükröződése az eredeti otthonnak, mint amikor egy almafa áll egy tóparton, és lehet látni az almafát a tó felszínén, és érezzük is a mindennapi életünkben, hogy nem kapjuk meg igazán a gyümölcsöt. Tervezünk, olyan szép terveink vannak, az még élvezet megtervezni, élvezet hirtelen megszerezni, és akkor megvan az alma, csak kifolyik a kezünk közül, és nem volt elég íze. Tehát gyakorlatilag, ha szeretjük ezt a világot, és ragaszkodunk a vágyunkhoz, akkor el kell érni az igazi fát. És igazán akkor kimondhatjuk, hogy Istent is szeretjük, hiszen mindennek ő a gyökere, ő a forrása, belőle árad minden, ez a világ is úgy van megteremtve, így akkor jobb igazából az eredeti fáról csemegézni. És ahogy a karma törvénye ugye okozhat nekünk nehézséget is, de pont ez a karma törvénye ki is tud minket húzni a nehézségből, hogyha abba az irányba megyünk, hogy felégetjük a karmánkat.
De miért nem segít Isten? Tehát, hogy miért nem szól bele inkább Isten az életünkbe? Miért a karmán keresztül cselekszik, ha ő cselekszik?
Igazából nem akarjuk, hogy beleszóljon. Tehát, hogy ez a világ, ez egy játszótérként lett megteremtve nekünk egy szabad akarattal. Tehát, hogyha az a célunk, hogy magunkat helyezzük az élet középpontjába, és mindentől függetlenül éljünk, akkor ez a vágyunk is teljesítve van. Tehát Isten minden vágyunkat teljesíti. Kérdés, hogy mi tudjuk-e igazán, hogy nekünk mi a jó? Mint egy gyerek. Önző. Mi is az önző oldalt képviseljük. A szülő, ő az, aki hiába van magasabb rendű helyzetben, mint a gyerek, inkább szolgálja a gyermekének. Ugye a gyerek az, aki mindig ezt akarok, azt akarok, így, úgy, amúgy. És akármilyen szerető családban nő föl egy gyerek, szinte minden gyerek életében volt egy olyan pont, amikor azt mondja, hogy világgá megyek. És akkor ugye elindul, de akkor ugye elkezd ismerkedni a félelemmel, ami ugye előtte nem volt, ugye a kis biztonságos közegét elhagyta, akkor jön a félelem, jönnek a nehézségek, és utána már ott minden tettéért ugye érezheti az eredményt, a következményt. Mert ugye előtte a szülő mindig védte. Tehát ugye mi ebből a menedékből estünk ki, a saját vágyunkból. Mit csinál egy jó szülő? Hátulról igyekszik támogatni a gyerekét, és el is kíséri az útjára. Nincs olyan szülő, aki hagyja, hogy a gyerek eltűnjön, fut utána, megy utána, és tisztes távolságból figyeli. Hogyha nagyobb a gyerek, akkor megpróbálja a távolságból támogatni. De igazából Isten még odáig is elment, hogy egy gyereket zavarja az, hogyha tudja, hogy otthon a szülő sír utána, akkor Isten még nekünk adott felejtést is. hogy el tudjuk őt felejteni, és akkor csak ő sír utánunk. És így megérthetjük azt, hogy az Istennel való kapcsolatból mi csak nyerhetünk. Mert ő mindig a jó akarunk, ő mindig csak ad, elkísért az utunkra, ebben a testben, amiben lakunk, ugye a lélekvándorlás résznél beszéltünk erről, hogy mi nem ez a test vagyunk, ez csak egy ruha rajtunk. Velünk együtt beköltözött Isten, bármilyen testet is elfogadunk, akármilyen, még ha visszataszító is, Isten ugyanúgy beköltözik velünk, bármilyen tettünk van, még ha bűnös vagy visszataszító, annak ő tanulja, és mindig próbálja kielégíteni a vágyunkat, akár anyagi, akár lelki, és de hogyha meg a vágyunk az egybeesik az övével, akkor ott lehet egy valódi boldogságot tapasztalni. És akkor ez egy sikerút igazából. És akkor ugye meg kell értsük, hogy ez a világ, ugye, mint ahogy ez a fa, az valójában nincs ott, az csak egy tükröződés, ugye ez egy álom. Hogyha végig gondoljuk, mikor éjszaka álmodunk, akkor igazából mi egy álomtestben vagyunk, és abban érzünk, abban vagyunk ébren. Uh-huh. És mikor felébredünk, akkor felébredünk ebben a testünkben, és ebben vagyunk ébren. Tehát ugyanúgy nekünk van egy eredeti lakhelyünk, és most egy álomtestben, egy álomhelyen vagyunk ébren. De Isten azt mondja, hogy ez az illúzió, és ébredjünk fel, és ébredjünk föl az eredeti énünkben, az eredeti tudatunkban, és akkor megtapasztaljuk mindazt a örömöt és boldogságot, és ott minden olyan természetes lesz, és elégedettség jár nekünk. De mivel ez a föld, ugye ez az álomföld, és akkor itt igazából a saját játékunkat játsszuk, ezért itt nem is hagyjuk, és nem is akarjuk, hogy Isten bele szóljon az életünkbe, nem mint hogyha akarna beleszólni, de hogy ugye hogy ezt mindenképpen kizárjuk. Ezért ő itt nem fog semmibe beleszólni, ő itt csak jóváhagyó, szemlélő, ezért nem szól bele a háborúba sem. Nem azért, mert nem akar az embereken segíteni, mi nem akarjuk igazából. Mert ha ott bele kéne, hogy szóljon, akkor máshol is bele kéne, hogy szóljon. Tehát a föld arra a szabad akaratra van ráépülve, és a háború is nagyon sok embernek az akarata, mert nagyon sok pénz van benne. Tehát, hogy ugye akkor már ebbe a szabad akaratba bele lenne szólva. Tehát, ha látjuk ennek a világnak a csúnya oldalát is, akkor megérthetjük, hogy nem cél ebben túl sokáig itt maradni, újabb és újabb testekben, újabb és újabb sorsokban, hanem inkább azt az eredeti testben ébren lenni, és ezt fölébreszteni, és igazából ez a Hare Krishna mantra, amiről szintén beszéltünk, hogy felégeti a karmánkat, ami miatt már nem kell újabb és újabb ilyen ruhát kapnunk, újabb és újabb testeket magunkra ölteni, hanem mi végül öröktől fogva léteztünk, és mindig is fogunk létezni. Ezt felégeti, hogyha valaki ezt a mantrát hittel mondja, mély hittel, akkor ez a mantra segít is minket felébredni ebből az álomból, és kinyitja a spirituális, transzcendentális látásunkat, és felébreszti a transzcendentális énünket.
Amikor én Indiában jártam, akkor én azt tapasztaltam, hogy India egy nagyon vidám ország, tehát hogy ott nagyon gyakori, hogy az emberek az utcán énekelnek, vagy zenélve felvonulnak. Az egész olyan nagyon színes, nagyon meleg, és hogy így azon gondolkoztam, hogy ha ez a tudás Indiából származik, akkor ott az emberek azért törekszenek, vagy azért van ez a fajta szemlélet, mert hogy ez a vidámság, ez az életnek a természetes része, tehát, hogy ezek szerint az nem egy bűn, hogy az ember jól akarja érezni magát ebben a világban, vagy úgy, hogy keresi az ilyenfajta boldogságot, ami lehet, hogy mondjuk átmeneti, de hogy egyszerűen csak jól akarja érezni magát, szeretne jókat enni, családjával jó időt eltölteni, szóval, hogy hol lehet megtalálni a határt, hogy mi az, ami önző vágy, vagy boldogság, és mi az, ami...
Hát erről beszéltünk ugye korábban, hogyha a védáknak megfelelően tudunk egy életmódban élni, az boldogságot fog adni már most. Attól függetlenül, hogy az javítja a karmánkat is. És Ugye, amikor Istennek feláljuk az ételt, és azt megesszük, már jobb íze van. Hogyha van mögött egy tudás, hogy hogy kell főzni, milyen hangulattal, akkor annak az ételnek a hangulata is jobb lesz, ami nekünk jobb hangulatot ad. A másik, hogy Isten azt mondja, hogy ebben a folyamatban, ami lehet, hogy egy hatalmas lemondás, de még mindig ebben a folyamatban boldognak kell lenni. A zene és a tánc nem elválasztható Istentől sem, hogy az embertől sem. És amit még hozzá lehet tenni ehhez, hogy a boldogság egyébként abban rejlik, hogy örülni tudunk annak, ami van. És ugye ez az egyszerűség még tapasztalható Indiának a szegény rétegeiben, hogy tudnak örülni annak, ami van, és tudnak függni Istenen, tudnak belekapaszkodni, és ezért ez a bizalom, ez a hit ott van, akkor ők elégedettek, mert tudják, hogy ami igazából szükségük, azt Isten nekik mindig meg fogja adni, mert ez egy ígéret. Tehát ez benne van a Védában, én minden hívemet ellátom mindig. Sose kell attól félni, hogy nem lesz mit enni, ugyanúgy az állatoknak sem kell ettől tartaniuk, mindig mindenük meg lesz, ami az élethez szükséges, mert hogy ez egy ígéret valójában. Csak ehhez kell ez a bizalom, ugye, e felé, Isten felé, hogy akkor ő ezt valójában meg fogja adni a számunkra.
Hogy tudunk állandóan úgy cselekedni, hogy tudatosak legyünk Istenről? Hát ez az embernek, annyi embernek van egy olyan polgári foglalkozása, vagy amivel úgy a hétköznapokban elfoglalja magát, legalább napi 8 órában, hogy az a közben, hogy hogyan lehet Istenre emlékezni, vagy nem is kell.
Manapság nagyon divat a jóga. Mindenki jógázni megy. És hogy eredendően ez a szó, hogy jóga, ez azt jelenti, hogy összekapcsolódás Istennel. Tehát régi korokban bizonyos ászanákban leültek és meditáltak Istenen, pózokban, ugye? És hogy mindenkornak megvan egy olyan jóga folyamata, ami segíti ezt az összekapcsolódást Istennel. És ebben a mai korban, mivel pont a tevékenységek vették át a főszerepet a meditáció helyett, a meditációt ezért a tevékenységeken keresztül tudjuk elérni. Tehát, hogy amit csinálunk, az mindig legyen egy felajánlás Istennek, ezt is érintettük ezt a témát ugye a karmánál, hogyha én olyan tettet végzek, amit Istennek felajánlok, már nincs karmikus eredménye, és az ugye egyben örömöt is fog okozni, és automatikusan az ember tud gondolni Istenre. Tehát egy szempontból lehet, hogy mondja a gyerek, hogy szeretne enni borsófőzeléket, de akkor azon túl, hogy ugye az anya szeretettel főz a gyerekének, gondolhatja úgy, hogy oké, elmegyek, vásárolok Istennek, szeretettel megfőzöm az ő számára. Amikor megfőztem, akkor ezt neki felajánlom egy imával, és amikor a gyerek örül és együtt szeretetteljesen elfogadjuk azt, amit már Isten korábban elfogadott, akkor hálával tudjuk megenni, és akkor ez mindenkinek boldogságot fog adni. Uh-huh. És így trükkösen, akkor nagyon sok tevékenységet, még az alvást is föl lehet ajánlani, mert végül ebben a testben szolgálom Istent, amit ki kell pihenni. Aztán lefürdök, hogy megtisztítsam ezt a testet, amiben szolgálom Istent. De azok a tettek, amit nem tudok Istennek fölajánlani, mert csak a saját örömömre tartottam meg, akkor abból lehet tudni, hogy annak lesz egy karmikus visszahatása. Így teljesen feleslegesé, vagy úgymond nem szükséges a 10 parancsolat, mert az ember mindig fogja tudni, hogy mi az a tett, ami elégedettséget okoz, ugye Istennek is, nekünk is, és karmamentes, és mi az, ami kalmával jár, csak magamnak tartottam meg, de abból nem is fog hosszú távon boldogság jönni. Hát ez egy más oldala is megközelítése a boldogságnak, mint ahogy eddig korábban gondoltuk, de érdemes kipróbálni, egy pár tettünkkel, meg lesz a hatása mindenféleképpen, és sose feledjük el ezt a mantrát. Ez a mantra, ez nekünk, ha csak egyszer elmondjuk, már olyan hatása van, hogy megszabadulhatunk a legrosszabb dologtól, ami jöhet az életünkben, és van jóslat, hogy előbb-utóbb az egész világon mindenki fogja ismerni és énekelni, és vissza fog jönni egy jobb kor, és lehet látni már ennek a kezdetét, most már kezd természetessé válni a vegetarianizmusság, egyre többen hiszünk ezoterizmusban, nyitunk a spiritualitás felé, keressük az önmagunkat, kezdünk környezettudatosabbaká válni, kezdünk ébredni. És akkor ezt ne állítsuk meg, haladjunk. Aztán abban meg ne bonyolódjunk sose, hogy ki milyen vallású, Isten csak egy van, közös cél van. de a lényeg, hogy haladjunk ebbe az irányba, mert ez azon túl, hogy a életünk után is nagyon kedvezővé teszi, ugye ez egyfajta nyugdíj előtakarékosság a következő életre, de már ezt az életünket is sikeresebbé és boldogabbá teszi. Szóval Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A mantrában benne van a boldogság, a gyönyör és a vonzalom. Potenciája.
Mi más zárszót mondhatnék? Ráéreztél, hogy lejárt az adásidőnk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, vagyis hát igen, félig meddig mi jöttünk el hozzád, de a műsorunk részese voltál, és köszönjük a bölcsességedet, a jó példákat, és reméljük, hogy máskor is majd elfogadod a meghívásunkat a Górangába.
Mi pedig várunk mindenkit ide, sok szeretettel Krisna völgybe, és akkor lehet személyes kérdéseket is föltenni.
Mert Kundavália vendégfogadó, úgyhogy lehet
és még gyönyörű társak itt.
Köszönjük szépen. Góranga.
Góranga.